Kegyelem, irgalmasság és békesség az Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi üdvözítőnktől. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, úgy, amint azt olvasom a mai napra kijelölt új szövetségi igeszakaszból, Márk evangéliumának a 12. fejezetéből, a 24. verstől a 34. versig. Fennevezett helyről így szól Isten igéje. Jézus ezt mondta nekik, vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem Isten hatalmát? Mert amikor majd az emberek feltámadnak a halálból, nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyekben. Ami pedig a halottak feltámadását illeti, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, hogy mit mondott neki Isten? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákób istene. Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halld meg, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki. Úgy van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki, nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Édesatyánk, szeretnénk most hálaadással megállni előtted, és így köszönjük meg azt, hogy egész héten velünk voltál. Hogy egész héten oly sokszor tapasztalhattuk azt, hogy te gondviselő jó atyánk vagy, azt, hogy vigyázol ránk, hogy szeretsz bennünket. Tudjuk, hiszük, hogy mellénk állítottad őriző angyalaidat. Istenünk, mégis mi oly sokszor voltunk kételkedők, hitetlenek, bizalmatlanok, vagy oly sokszor voltunk szótlanok. Pedig nem szeretnénk ilyenek lenni, és nem szeretnénk így maradni. Az irgalmadért kérünk, hogy bocsásd meg ezt nekünk. Szeretnénk téged sokkal teljesebben szeretni. Szeretnénk, hogyha az életünk is rólad tenne bizonyságot, és téged dicsőítene. Kérjük ehhez a te segítségedet, hogy tudjunk téged teljes valunkkal szeretni. Jézus Krisztusban óriási szeretetet kaptunk tőled, és szeretnénk ebből visszaadni valamit. Most is azért vagyunk itt, atyánk, mert szeretünk téged, és szeretünk veled lenni közösségben. Kérünk téged, hogy küldd el a te szent lelkedet, bocsásd ki ránk, hogy valóban találkozhassunk itt most veled. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumának 12. részének az első 8 versében. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nátruskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, s miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Kedves szeretett testvérek, Van olyan élethelyzet, amikor az ember számára az addigi viszonyítási pontok megrendülnek, meginognak, vagy éppen elhomályosodnak. És nagyon sokszor az ember életébe bizony vannak nagyon drága viszonyítási pontok, egy gyermek számára ilyen a szülő, az édesapa és az édesanya, egy házastárs számára ilyen a férj vagy a feleség, az ő vágya, az ő akarata, az ő gondolata, és aztán beszélhetném még nagyon sok viszonyítási pontról, amire tekintettel kell, hogy legyünk a felnőttek életébe, de ha mindezek meginognak, akkor vajon hogyan láthatunk tisztán? A II. Világháború vége felé egy magyar kis faluban történt, valóságosan az a történet, amit szeretnék most elmondani a kedves testvéreknek. Ebben a faluban egy tanítónak a lelkére helyezte Isten azt a szolgálatot, azt a missziót, hogy a reá bízott gyermekek számára ne csak a kötelező tananyagot tanítsa meg, hanem mivel egyre közelebb ért a háború ehhez a kis faluhoz is, hogy tudja megnyitni a szívüket, és hogy tudja elmondani nekik, hogy az ember biztos kezekbe csak Jézus Krisztusnál van. Ez a tanító minden egyes napot megragadott arra, hogy elmondja a gyermekeknek, hogy Jézus hogyan szenvedett, hogy milyen sok csodát tett, hogy hogyan élte meg a nagyheti eseményeket, hogyan feszítették keresztre, de hogyan támadt fel harmadnap a halálból. A gyermekek szívét nem nyitogatta meg nagyon, a tanító mester úrnak a bizonyság tétele nap, mint nap, hanem sokkalta inkább volt, amikor megmosolyogták, vagy kigúnyolták ezért. Fájó szívvel, de az egyik este térdre borulva könyörgött a tanító, Uram, engedd meg, hogy a te szereteted eljusson a szívükig. És másnap az úr válaszolt egészen különös módon. Az egyik gyermektől ellopták a napi elemúzsiáját, és az abban az időszakban igen nagy próbatételt jelentett, mert a szülők, ha tudtak csomagolni a gyereknek ennivalót, azt jelentette, hogy egész napra csak annyit kap a gyermek enni. Nagyon sokak éltek úgy abban az időszakban, hogy nem volt minden nap betevő falat. És a tanító mester a rendet betartva kihirdette, hogy teljes motozást rendel el az osztályba, s akinél megtalálják a lopásnak a gyanús jeleit, bizonyosságait, az 25 botütést kap a tenyerébe. A motozás véget ért, a vizsgálatnak meg lett az eredménye. Egy szőke hajú kislány, egy kis törékeny volt az, aki ellopta az osztálytársa ennivalóját, hiszen már több napja nem evett. Tudta a tanító úr, hogy nagyon szegény családnak a gyermekéről van szó, s oly vékonyka volt, hogyha a tenyerébe azt a 25 nátszál botütést leméri, a gyerek talán nem is éli túl ezt a büntetést, de nem válhat szószegővé, ezért be kell tartani a törvényt. A kislány kihívta a katedrához, vette a jobb kezébe a nádpálcát, és a saját bal kezébe mérte le a 25 botütést. A gyerekek először el voltak ámulva, de amikor látták, hogy a tanító úrnak a kezéből kiserken a vér, sírva könyörögtek, tanár úr, tessék befejezni, mi nem ezt akartuk, mi megbocsájtunk, ne tessék ezt csinálni. De a tanító nem fejezte be, míg a teljes büntetést ki nem rótta, ebben az esetben saját magára, és elmondta a gyerekeknek, tudjátok, én tegnap este azért könyörögtem az Úrhoz, hogy mindarról, amit én eddig tanítottam nektek, hogy az eljusson a szívetekig, értitek, hogy mit tett Isten értünk, hogy azt a büntetést, amit nekünk kellett volna elszenvedni, mi azt nem bírtuk volna ki, ezért Istennek olyan nagy volt a szeretete, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, és ő mérte magára, felvállalta bűneinknek a büntetését. A II. Világháború vége fele ebben a kis magyar faluba, sok-sok viszontagság közepette, kedves testvérek, ebbe a tanári szobába, ebbe az osztályterembe, Jézus Krisztus megváltó szeretete lett a viszonyítási pont. és hirdetjük ma is, hogy akkor is, ha megrendülnek életünknek viszonyítási pontjai, akkor is, hogyha akár őszhalántékkal kell, hogy kikísérjük a temetőbe a mi drága szüleinket, és tudomásul kell, hogy vegyük, hogy most nőttünk fel, mert nincsenek már az igazi viszonyítási pontok, nincs már ott az édesapai szó, az édesanyai szeretet, és amikor összedől sok emberek számára az alapvető biztosítási pont az egészség, sokan mondják azt, kedves testvérek, hogy kiben bízhatnék, ugyan milyen viszonyítási pontom lehetne, ki tudna a segítségemre sietni, hát nem én, a magam segítségére. Nagyon sok ember ma is magába bizakodik. És mi van akkor, ha összedől ez a nagy bizonyosság, a testi erő és az egészség? És mi van akkor, hogyha a bűn okoz fájdalmat, amit mi okozunk és amit nekünk okoznak? Kedves testvérek, nagyon sokszor homályba merülnek azok az izmusok, filozófiai gondolatok, teóriák, amit az ember gyártott magának. Egyetlen egy viszonyítási pont ingathatatlan, Isten megváltó szeretete. Éppen ezért nem véletlen, hogy az írástudó, aki végig hallgatta az Úr Jézusnak a párbeszédét, amit a szadduceus pártiakkal vívott meg, nem ez volt az első ilyen szópárbaj, nem ez volt az első ilyen számon kérés Jézus felé, hiszen Márk evangélista kimondottan hangsúlyozza és láttatja az evangéliumában, hogy ahogyan közeledik az Úr Jézusnak a végső felmenetele Jeruzsálembe, és közeledik a szenvedésnek az időszaka és a váltság halála, úgy nő a feszültség. Márk egyre alaposabban jelenti, hogy hol van Jézus, hogy délelőtt van, vagy délután, hogy kinek a házában van, hogy kivel beszélget, mert szeretné, hogyha mi az evangélium olvasói átélnénk azt a fokozódó feszültséget, amelyben Jézus maga volt. Kedves testvérek, Jézus ellen elfogató parancs van már érvényben. És az Úr Jézus éppen ezért nagyon sokáig nem is ment olyan területekre, ahol a farizeusok és az írástudó kimondottan már meg akarták őt fogni. Mégis itt a szadduceusok azok, akik tudjuk, hogy a Sanhedrinnek az egyik derekas részét alkották, nagyon befolyásos és gazdag emberek voltak, csak a Tórát fogadták el, a szájhagyományokat elutasították, és ugyanígy elutasították a feltámadást is. Ugye milyen érdekes, hogy ők hozakodnak elő azzal a kérdéssel, ami a feltámadásra vonatkozott. Mennyire lehetett komoly az ő kérdés felvetésük, mikor nem is hitték a feltámadást? Előhozakodnak azzal, hogy egy asszonynak 7 férje volt. És vajon a feltámadáskor kinek lesz majd a felesége? Érezzük a maró gúnyt, amivel Jézust akarták illetni, Jézus személyét. Szomorúan mondhatjuk, ennyit ellett a szadduceus pártiaktól. Merő gúny az Isten fia felé. És kedves testvérek, ők elmondják, bármikor az ember megnyitja az ajkát, higgyük el, hogy saját magunkat áruljuk el, amikor elkezdünk beszélni a gondolatainkról. És a szadduceusok kimondottan arról beszélnek, olyan szavakkal fejezik ki magukat, hogy az asszony végül is úgy megy majd el a minden élők során, hogy egyik férje sem tudott neki fiú gyermeket támasztani. Itt az anasztázis görög szó szerepel, ami a feltámadásnak az egyik szava a görög újszövetségben. Tehát ők földi síkon gondolták el, kedves testvérek, a feltámadást, az támad fel, aki gyermeket nemz, az támad fel, aki gyermeket szül erre a látható földi világra, aki meddő, élettelen, erre képtelen, az nem él tovább, kipusztul, nincs tovább. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy hát látjátok-e, hogy mennyire tévelyektek, mennyire elveszítettétek a viszonyítási pontot, az élő Istennel való közösséget, nem vállaljátok fel. Ti már a törvénnyel vagytok közösségben, a betűvel, ami megöl. De hol van az élő kapcsolat? Hol van az Istenből élő élet? Hol van? Ti tévelyektek. és Jézus gyönyörűen megfelel nekik, nem várt módon, ellenük fordítva gondolatmenetüket. Azt mondja az Úr Jézus nekik, avagy hallottátok-e, hogy mit mondott az Úr Mózesnek az égő csipkebokornál, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene vagyok. Na már most, ha azt tanítjátok, mondja Jézus, hogy Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek az Istene, akkor ez azt jelenti, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob élnek. És az írás tudó megzavarodik. Eddig ez a gondolat távol volt tőlük. Ez a gondolat zavaró, ez a gondolat újszerű. El is fogja mondani, megdicséri Jézust, hogy helyesen gondolkod, egészen újszerű az a gondolatmenet, amivel te előhozakodsz. Hát, mester, akkor mondd meg nekünk, hogy melyik a legnagyobb a parancsolatok közül. Mondd meg, hogy melyik a legfontosabb. Kedves testvérek, akik a zsidó rabbik tanításainak utána néznek, azok láthatják, hogy az a vágy és az a törekvés mindig benne volt a rabbiknak az életében, hogy összetudják foglalni a Tórának, illetve a 10 parancsolatnak és az ebből gyártott 613 törvény intézkedésnek a lényegét. Feljegyzik, hogy Hillél rabbihoz egyszer elment egy pogány, és azt mondta, hogy rabbi, szeretném magamévá tenni a zsidó népnek a törvényi tanításait, de olyan hosszú és olyan szerteágazó, hogy én ezzel nem tudok megbirkózni. Tanítsd meg ezt nekem annyi idő alatt, amíg fél lábon tudok állni. És Hillél így foglalta össze a törvényt, ne tedd azt a másiknak, amit magadnak nem szeretnél. Hát eddig elég rövid volt ez a magyarázat. Aztán hallunk arról, hogy összefoglalják a 10 parancsolatnak a tanítását, Szmiláj rabbi nevéhez kötik ezt, a 15. Zsoltár első 5 versével, vagy Ézsaiás, Mikeás, vagy Habakuk prófétáknak igéivel. Nagyon ott volt a vágy a szívükbe, hogy ne vesszenek bele abba a rendelkezési törvénytárba, ami 10 parancsolatból, dekalogozból, 10 igéből lett. A 613 törvényből 365 volt, csak a tiltás. Érdekes módon a rabbik tanításába ők maguk is mosolyogva mondják el, hogy Isten nagyon nem akarta túlterhelni népét, ahány nap van az esztendőbe, annyi tiltást adott csupán. Van, aki azzal hozakodik elő, hogy ahány csont van az ember testében, csupán annyit terhel az Úr az ő teremtményére. Kedves testvérek, nem terhelni akar minket az Isten, ellenkezőképpen szabadítani, és felel az írás tudó kérdésére. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És mindezek, kedves testvérek, számomra ebben a bibliai történetben lettek nagyon nyomós indokká, hogy felolvassam Jézus megkenetését Betániába, mert Betániába Jézus Krisztus mielőtt felmenne Jeruzsálembe, ő oda megy el, és ott keres asztal közösséget, és ott vállal együttlétet, ahol, kedves testvérek, ez megvalósult. Nem találta meg a szadduceusok körébe, nem találta meg a templomba, nem találta meg a papság életébe, sem az írástudók és farizeusok között, hiszen az írástudóval való beszélgetésben is élő módon előjön az, hogy az írástudó, amikor meghallja Jézus válaszát, úgy felel, a görög szövegben az apokrinomá ige szerepel, hogy úgy válaszol Jézusnak, hogy előtte megítélte. Megítélte az írástudó Jézus. Jól felelsz, mester. Jól felelsz. Hova helyezi magát? Jézus fölé. Amikor Betániában van az Úr Jézus, hol van Lázár? Mellette. pedig helyezhetné magát Jézus elé, mutogathatná magát, én vagyok az, akit feltámasztott. Nem. A helyén van mindenki, kedves testvérek. Helyére kerül Márta, aki a róluk szóló ige szakaszban minduntalan csak szolgálni akar az asztal körül. Nagy szeretett szolgálati mester volt ez az asszony. Ez volt élete mozgató rugója, nem volt egy nyugta sem. Felszolgálni, szolgálni a többit. De elvetette a súlykot, és amikor Jézust is meginti, hogy hát nem dorgálod meg az én testvéremet, Máriát, nézd, ott ül a lábaidnál, ahelyett, hogy nekem segítene. Jézus tanítja, és azt mondja neki, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, pedig egy a szükséges dolog. Mária a jobbik részt választotta, itt ül az én lábaimnál, vagyis tanul, tőlem tanul. Kedves testvérek, minden a helyére kerül az ember életében, ha jól választjuk meg a viszonyítási pontot, ezt keresi az írástudó. Ezt keressük mi is mindnyájan ezen a vasárnapon, és találja meg Mária, Márta és Lázár az ő életük majd szenvedő és feltámadott Krisztusban. Érdekes, hogy Jézus Betániában érzi jól magát. Jeruzsálemtől körülbelül egy olyan 3 kilométerre lehetett ez a település, és a neve is azt jelenti, hogy szegénységnek, szenvedésnek a háza. Valószínűleg onnan jöhetett ennek a településnek a neve, hogy Betániában az eszénusokhoz kötik az, hogy Nagy Herodes támogatását élvezve szegény gondozó házakat hozhattak létre. Mai divatos szóval eszénus kornáznak nevezhetnénk. Így gyógyították az elesetteket, a koldusokat, a szegényeket, a leprásokat, és erre a felolvasott ige szakaszban találunk is utalásokat, mert maga Júdás azért fog panaszkodni, hogy inkább odaadták volna a nádrus kenet árát a szegényeknek. Ott volt egy karnyújtásnyira a szegény gondozóház. Miért pazarlod Mária Jézus lábára? Kedves testvérek, pazarlás, amit Jézusnak adunk, csak neki. Van-e olyan dolog, amit eddig csak neki adtunk? Csak Jézusnak. Nem emberekért, nem embereknek, Jézus Krisztusnak. Eljut odáig Mária, Jézus lábainál tanulva, átélve, megtapasztalva Jézus megváltó szeretetét. De nagy próbán megy át ez a két asszony testvér, Mária és Márta. Az Úr Jézus be is jelenti a tanítványoknak, hogy a mi barátunk Lázár nagyon beteg. Aztán a következő mondatában már arról ad híradást, hogy a mi barátunk Lázár elaludt. De elmegyünk, útra kelünk, hogy felébresszem őt. És még a kételkedő Tamás is azt mondja, hogy menjünk el akkor mind vele együtt, és halljunk meg vele együtt. Jól lehet, hogy a nagyheti történések a realitást fogják mutatni, mire tellett a felbuzdulásból, de kedves testvérek, miért féltik Jézust, hogy Betániába menjen? Elfogató parancs van ellene kiadva, növekszik a feszültség. Egyre többen mennek Jeruzsálembe, a diaszpórából, teljes Palesztinából. Egyre többen mennek fel, Jeruzsálemnek a lakossága megsokszorozódik. Arról hallunk, hogy ilyenkor a nagy ünnepekre, mikor felment a zsidóság a Szent Templomba, a város körül sátor táborok emelkedtek ki, szinte falunként, településenként, ahonnan együtt mentek fel az zarándok csoportok. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor a helytartó is, a jeruzsálemi, elhagyta a cézáreai fényűző pompázatos palotáját, ez esetben Poncius Pilátus, és felköltözött Jeruzsálembe, hogy ott legyen. És a helytartóságot is, és az akkori rendőrséget, katonasságot is mind-mind megerősítették, mert féltek a zavargásoktól. És mindezt a feszültséget növeli Az, aminek még a templomba is hangot adnak, kedves testvérek, vajon eljön-e Jézus az ünnepre? Még a templomban is erről beszélnek. Forra hangulat. Jézusnak minden mozdulata emberileg nézve kockázatos, és ő mégis hova megy? Betániába. Betániába ott ül Lázár mellett, akit feltámasztott a halálból, mert jó neki szemlélni az Isten szeretetét, jó neki ott lenni, ahol az Isten megmutatta, hogy az élet győz a halál fölött. Jézus az Isten szeretete áradását éli meg ebben az asztal közösségben, és ez mindent megér Jézusnak, mindent. Lázár, amikor meghal, akkor arról hallunk, hogy éppen Márta az, aki elsőként az Úr elé megy. Érdekes, hogy helyére kerül az életébe sok minden. A gyászban már nem a szorgalom annyira hangsúlyos, hanem Jézus keresése. És elmondja őszintén, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg az én testvérem, ha nem hagysz minket magunkra. Ha itt lettél volna, nem hal meg. S Jézus erre a fájdalmas lelki tartalomra tölti ki szeretetét, amikor meghirdeti, hogy ő a feltámadás és az élet, és hogyha valaki hisz ő benne, ha meghal is, él. Hiszed-e ezt? És aztán lelkére helyezi, hogy menj haza a te testvéredhez, és mondd neki, és mondja Máriának, és siet haza, a Mester itt van, és hív téged. És Mária visszatalál a helyhez, ahol neki lennie kell, örömben és bánatban Jézus lábaihoz. Kedves testvérek, mi hol vagyunk hétköznapokon és ünnepnapokon? Jézus lábainál tudunk-e lenni? Egészen közel tudunk-e menni ő hozzá, vagy fölé emeljük magunkat, vagy hirdetjük, milyen nagy barátjai vagyunk, vagy okoskodunk a tanításai fölött, vagy azt mondjuk szerényen, Uram, nekem ott van a helyem, az alázat porában, a te lábaidnál. Pál is elmondja, mikor dicsekszik sokak tanulására, hogy ő Gamáliel lábainál tanult. Ez a kifejezés gyakori szófordulat volt a farizeusok életében, hiszen a nagy tanítókat úgy követték a tanítványai, hogy a lábainál ültek hosszú órákon át, és a tanító, a rabbi nagy odaadással teljes szívéből tanította őket mindarra, amit ő tudott. Átadta nekik. Kedves testvérek, mindent tudunk már, azért nem vagyunk ott. Vagy talán nem az van a mi életünkbe is, hogy sokszor a bűn, az élet kegyetlen minden napja megkeményíti a szívünket. Kedves testvérek, ne engedjünk a keménységnek, ne engedjünk a megkeseredésnek, mert az távol visz bennünket Krisztus lábaitól. Olyan csodálatos hallani, hogy Jézus, látva e két asszony tusakodását, megkérdezi, hová tettétek Lázárt, és kimennek a temető kertjébe, kimennek Lázár sírjához. És az ebbeli történetből is láthatjuk, hiszen jól ismerjük, hogy ott is ott vannak az írástudók, a papok, és a farizeusoknak egy küldöttsége, közel van Betánia Jeruzsálemhez, azért, hogy ezeket az asszonyokat vigasztalják. Hát nem úgy tűnik, hogy sikeres a küldetésük. Jézus viszont könnyekre fakad. Könnyekre fakad, mert ott áll az élet a temető kertjében, de senki nem akarja meglátni. Ott van az élet, a feltámadás ura, de senki nem kéri tőle az életet és a feltámadást. Talán nem így vagyunk mi sokszor. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Tudjuk, tudjuk, benne vagyunk, vagy csak mellette. Tudunk róla, vagy belőle élünk. Az Úr Jézus azt mondja az írás tudónak, mikor megfelel minden kérésének, elmondja, mi a legnagyobb parancs, mi a legnagyobb tájékozódási pont. Szeresd az Urat teljes valódból, és ugyanígy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Az írás tudó válaszol, szokásos rendszer szerint, az írás tudó a jó választ, a tanulónak a jó válaszát megismétli, megerősíti, csak hogy más szavakkal fejezi ki ugyanazt, mint Jézus, kedves testvérek. Jézus azokkal a görög szavakkal fejezi ki magát, itt a görög új szövetségben, ahogy olvassuk, hogy a gondolkodásmód teljes törekvésével szeresd az Istent, add át neki teljes akaratodat, és azáltal szeresd az Istent, teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. A zsidó rabbi tanítása szerint és a héber nyelv útmutatása szerint is két szó van. A héber nyelvben, ami a szeretetet kifejezi, az ahavá, ez a szívből jövő szeretet, ez érzelem. És az írás tudó erre hajaz. Érzelemmel szeresd az Urat, csak az érzelmeddel. Tehát tudj róla, hogy így kell az Istent szeretni. Ennek nyomán taníts és magyarázd az írásokat. De kedves testvérek, Jézus úgy tanít, hogy odaadja önmagát. Ő nem külsős. Ő nem megfizetett béres. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Jézus mindenét odaadta. Odaadta a testi épségét. Engedte, hogy megostorozzák. Tetőtől talpig szakadt bőre, húsa, ömlött a vére. Nem azért mondom, hogy a testvérekbe rossz érzést keltsek, de amíg nem nézünk szembe azzal, hogy mit tett értünk Jézus, és nem látjuk meg valójában, hogy miért kellett, hogy megtegye értünk, addig az ember csak kőszívű marad, okoskodó, tudunk beszélni a törvényről, hogy ne, tudunk beszélni az egyházról, milyen szépen. De hol marad az igazi szeretet? Böjti estéken hallhattuk Mátyás Sándor ige hirdetése nyomán is. Ki az, aki jobban tud szeretni? Akinek sok bűne bocsáttatott meg. Vagyis ki nem tud szeretni, kedves testvérek? Akinek még nem bocsáttattak meg a bűnei. Azt mondja Jézus az írás tudónak, hogy jól gondolkodsz. Nem vagy messze az Isten országától. Nem vagy messze az Isten országától. Már egészen ott vagy. Minden tudsz, amit csak tudni lehet róla. Csak te magad hiányzol belőle. Mert még nem adtad oda az akaratodat. Nem adtad át az elmédet. Nem adtad át teljesen a lelkedet. Mindenedet. Kívül vagy még rajta, bár egészen közel. Azt olvassuk, többé nem merték őt megkérdezni, miért nem? Mert Jézus látta, hogy ki van az Isten országába, és ki nem. Hogy mertek volna ezek után Jézushoz kérdést intézni? Mária, Márta és Lázár Jézussal egy asztal közösségbe vannak, Betániába, a szenvedésnek, a szegénységnek a házába. Az Úr Jézus nem luxus körülmények között piheni ki magát, hogy a nagy hét fájdalmaihoz erőt gyűjtsön, kedves testvérek, hanem ő oda megy, ahol a szeretet áradása van, s Máriának a szívét felindítja Isten szent lelke, hogy az Úr Jézus lábára, igen, ott van most is a lábainál, kitöltse a drága nádrus kenetet. Mikor Lázár feltámad a halálból testi módon, megnyílik a sírja és kijön onnan, akkor arról hallunk, hogy mondják az asszony testvérek is, Uram, ne tedd, mert már szaga van, hát itt már nincs reménység, már negyed napos. A zsidó gondolkodás mód szerint 3 napig még esetleg tetthalott állapotból vissza lehetett jönni, volt rá példa. De a negyedik nap az a válasz, az a határválasz, kedves testvérek, ahonnan már nem fordítható vissza az út. El kell fogadni. És az ember nem tud mit kezdeni Jézussal, mert ahol ő megjelenik, kedves testvérek, ott az ember azt tapasztalja meg, hogy Jézus több. Jézus mindig többet tud adni, mint az emberek. Jézus többet hoz magával, és a szeretete is egészen minden emberi gondolatot felül haladó. Igen, Mária, hálás Jézusnak azért, hogy visszaadta testvérét Lázárt. De az asszony testvérek azt is sejtik, hiszen Jézus nekik is jelentette szenvedéseit, hogy ára van annak, kedves testvérek, hogy mi feltámadhassunk, annak igen nagy ára van. Jézus szenvedése, Jézus halála. Amikor kitölti ez az asszony ezt a nádrus kenetet Jézus lábára, jó illat tölti meg a szobát, és tudjuk-e, hogy minek van a legjobb illata? Az Istenből fakadó szeretet illata, ami a legcsodálatosabb, ami árad, ami mindent be tud tölteni. Iskáriótes Júdásnak ez nem tetszik, meg is szólja ezt az asszonyt. Miért tetted, miért pazaroltad Jézus lábára? De Jézus megállt parancsol ennek a pénzközpontú tanítványnak, aki elveszítette a helyes viszonyítási pontot. Az asszonyok és Mária és Lázár Jézus lábainál vannak, Iskáriódes Júdás pedig a pénzes erszény mellett. És aszerint gondolkodik, az határozza meg annak a szerelme. Inkább adták volna a szegényeknek. És az Úr Jézus azt mondja, hagyjad, hiszen temetésem napjára szánta. Kedves testvérek, a megkenetés a drága nádrus kenettel, olajjal nagyon sokat mondó volt a zsidó nép életében, a privát életben, jelenthette rabszolga szabadonbocsátását, vagyonátruházást, eljegyzést, szakrális értelembe király, papnak beiktatását, megválasztását, felkenését, vagy a leprások meggyógyításakor is alkalmazták a megkenetést. Kedves testvérek, temetésem napjára tette ezt félre. Vagyis Mária úgy gyakorolja Jézus lábának megkenését, hogy ez Jézusnak szól. A temetési liturgia része volt a halott testnek a megkenése drága kenettel. Mária tudja, Jézus mit fog tenni, nem tudja mikor, nem tudja hogyan, de azt tudja, hogy a feltámadásnak ára van. És olyan szeretetet indít a lelkébe Isten szent lelke, hogy nem tudja ezt másképp kifejezni, csak ezzel. A szeretet tiszta áldozatát mutatja be Jézus lábán. Oda adja mindenét Jézusnak, teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes elméjéből, minden erejéből, és Jézus elfogadja. Kedves testvérek, nagy kérdése ez a mi életünknek, hogy mi is csak közel járunk az Isten országához, mi is csak egész életünkön át ismereteket gyűjtöttünk, vagy Isten szeretetéből élünk. Mint ahogyan a második világháború vége fele, abba a magyar kis faluba, az a tanítómester Istentől kért bölcsességet, hogy meg tudja tanítani a gyermekeknek, amikor minden tájékozódási pont elveszni látszott, és nem tudták ki a jó, ki a rossz, kitől remélhetnek egy jó szót is, ki fog neki kenyeret adni, hogyan lesz egyáltalán tovább, fognak-e élni még egyáltalán. Megtanulhatták, mert Jézus tanította őket, hogy ő az egyetlen viszonyítási pont, az ő megváltó halála, amelyben mindent odaadott értünk, testi épségét, mindenét. Kedves testvérek, nem véletlenül kérdezi majd Jézus a feltámadott Jóna fiától, Simon Pétertől, mondd, jobban szeretsz engem ezeknél, menj és legeltesd az én juhaimat, ahhoz, hogy az Úr szolgálatra indítson bennünket, ahhoz nekünk jobban kell őt szeretni. Indítsa hát fel a mi lelkünket Istennek kegyelme, hogy akarjuk Isten teljes szívünkből, lelkünkből, erőnkből és elménkből szeretni, hadd találjuk meg az ő szeretetében önmagunk helyes szeretetét, és hadd találhassuk meg az ő szeretetében a fele barát szeretetét. Mert kedves testvérek, ahol a feltámadott Krisztus szeretete az egyetlen viszonyítási pont, ott minden dolgunk békében kell, hogy végbe menjen. Szabadítson fel erre bennünket Istennek szent lelke, és indítson bennünket is a szeretet jó cselekedeteire. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked igédet, amely fénysugarat tud gyújtani a mi lelkünkbe. Urunk, bocsásd meg nekünk, amikor mi is állandóan csak a földi bizonyítékokat, biztos pontokat keressük. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor megelégszünk földi GPS-ekkel, térképekkel, vagy éppen a csillagok állásával, hogy be tudjuk tájolni magunkat. Urunk, mutasd meg nekünk, hogy ahhoz, hogy a földi életünk célba ért élet lehessen, az egészen más viszonyítási pontot kell megtalálnunk, az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztusnak a szeretetét. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te keresztednél, bár sokan elvétették a célt, és azt mondták a te szeretetednek megbizonyítása idején is, hogy halljon meg. Bizony meghaltál azokért is, sőt imádkoztál. Bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Elveszítették életük fonalát, tájékozódási pontjait. De Urunk, a római százados megtalálhatta azt, mert megnyílhatott a lelke, és láthatta Isten szeretetét, ahogyan mindent oda tesz az emberért a golgotai keresztfán. Urunk, szeretnénk úgy elindulni virágvasárnap, nagyhét és húsvét felé, hogy Urunk, nem kőszívvel indulunk el, hogy mi ezt mind ismerjük és tudjuk. Engedd meg, hogy a te lábaidhoz tudjunk leborulni. Taníts bennünket, Úr Jézus! Sok türelem kell hozzánk, és igen nagy szeretetedre van szükségünk, hogy meg tudjuk tanulni, mi is a te szereteted. Urunk, bárcsak eljuthatnánk arra a pontra, hogy meg tudjuk tenni, amit kértél tőlünk, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ó, Urunk, bárcsak ne arra fecsérelnénk az időt, hogy bűneinket megmagyarázzuk, kikozmetikázzuk. Engedd meg, Urunk, hogy felvállaljuk azt, akik vagyunk, amit tettünk, és engedd meg, Urunk, hogy minden bűnünkkel és nyomorúságunkkal oda tudjunk borulni majd a nagypénteki golgotai keresztövébe, és tudjuk kérni Isten szeretetének megbocsájtó irgalmát. Mennyei édesatyánk, így szeretnénk szeretetedbe belehelyezni betegeinket, gyászolóinkat, mindazokat, akik sok bajjal és küzdelemmel élik a mindennapjaikat. Légy, Urunk, mindazokkal, akik sokat tudnak rólad, közel vannak hozzád, de lelkükbe még mégis távol. Add meg nekik az újjászületés örömét és lelki ajándékát. Áld meg gyülekezetünket, annak minden korosztályát, kicsinyeit, nagyjait, ifjait, időseit. Áld meg, Urunk, minden alkalmunkat is. Ajándékozz meg bennünket mindenkor élő igével, hogy azon keresztül is szeretetednek jó ízét tudjuk ízlelni. Mennyei édesatyánk, maradj velünk, légy oltalmazónk és jó pásztorunk. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön meg te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Jézus Krisztusnak békessége és kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.